Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 274-es számú énekünk első versét, amely a régi énekeskönyvben, a 270-es a régi énekeskönyvünkben. Légy csendes szívvel és békével. Légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében, ő bír örömnek bőségével. Véle boldogulsz mindenben, ő kútfőd és ő fényes napod, ő tőle jön minden vígságod. Légy csendes szívvel. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és keresztelésünkre készülve énekeljük a 208-as számú éneknek az első versét az új énekeskönyvünkben. Ez a régiben a 167-es első verse, így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót! Jöjj, mondjunk hálaszót! Hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya ölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót, mellyel áld, ki sem mondhatja szánk. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan is szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának az utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte. Némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. kedves testvéreim, kedves keresztelő család, ezen a szép vasárnapon ismételten egy felnőttebb gyermek megkeresztelésére kerül sor. És ez egy különleges vasárnap, hiszen a reformátusságnak két sákramentuma, két szentsége van. És ez a kettő, mindkettő ezen az Isten tiszteleten itt van most jelen, hiszen itt van az Úr asztala is megterítve, és egy keresztelő is most meg fog történni. És hogy mi is közös bennük, miért is pont ez a kettő a mi sákramentumunk, a mi szentségünk. És erre egyszerű a válasz, egyszerűen azért, mert Jézus Krisztus szerezte ezt a két szentséget. Ő mondta nekünk, ő adta parancsba nekünk az ő követőinek, hogy ezeket végezzük újra és újra, az úrvacsorát az ő emlékezetére, a keresztelés pedig akkoriban, az első kereszténységben a gyülekezetbe lépés feltétele volt. És ezt követte egy hitvallás a gyülekezet előtt. És hogy mit is fejez ki számunkra? Mi is a közös az úrvacsorában és a kerességben? És ez az, talán a legfontosabb, hogy mit is fejez ki számunkra, mit is jelent nekünk, mert abban közösek, hogy Jézus Krisztus értünk hozott áldozatára mutat rá mindkettő. Tehát Jézus adta parancsba mindkettőt, és az ő áldozatára mutat, hiszen ahogy az úrvacsorában Jézus Krisztus teste a megtört kenyér, és a kiontott vérét jelképezi a bor, ugyanígy a keresztelés, amely a vízzel történik, ez a víz jelképezi Jézus Krisztus értünk hozott áldozatát, az értünk kiontott vérét, amely lemossa a bűneinket úgy, mint a víz, amikor koszosak vagyunk, vagy tisztátalanak, és megmosakodunk. Ugyanúgy lemossa az ő vére a mi bűneinket. De még valamiben közös a két sákramentum. És ez nem más, mint az, hogy mindkettőhöz egy ígéret fűződik. És az ígéret itt is elhangzik, és azzal is ér véget, ez az ige szakasz, hogy és én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. És ezt az ígéretet számodra, bíbor, Jézus Krisztus ez számodra is ezt ígéri. És mint felnőtt iskolás, egy nagyon felelős döntést hoztál, hogy te is eljöttél, hogy részesülj a keresztség szentségében. Család pedig a legjobb helyre bízta bíbornak az életének a védelmét, ide, Isten házába, Isten kezébe. Adja Isten, hogy áldja meg a családotokat, áldja meg a te életedet is, és hogy egyre jobban megismerhesd őt, akinek a vére téged is megszabadította a bűneidtől. Amen. Kedves testvéreim, helyünkről fennállva, tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És most kérdezlek téged, felnőtt testvérem, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a szent keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Feleld a szent lélek segítségét kérve, kész vagyok. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk a keresztelő családért. drága Urunk, köszönjük, hogy a két sákramentumot, a két szentséget Te szerezted nekünk. Jelképek, hanem nagyon is fontos dolgot akarnak kiábrázolni, nagyon is fontos dologra akarnak bennünket emlékeztetni, arra, hogy Te milyen hatalmas nagy áldozatot hoztál értünk. Kérünk Téged, áld meg Bíbort, áld meg a családját, a további életét. Egyengesd az ő útját az iskolában és tovább is. Légy vele úgy, ahogyan megígérted a keresztelés szereztetés ígéiben is, hogy vele leszel minden napon a világ végezetéig. Amen. Bíbor, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd az Úr az ő orcáját, és adjon neked békességet. Amen. Testvéreim, a család életére áldást kérve énekeljük a 134. Zsoltár 3. versét. Megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Kedves testvérek, helyüket elfoglalva hallgassák meg a hirdetéseket, és megkérem a keresztelő családot is, hogy foglaljanak helyet a padokban.
Szeretett testvéreim! Felolvasnám a hirdetéseket. Első renden szomorúan kezdjük, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerette Jőze István Dezsők 89 éves elhunyt testvérünktől. És itt szeretnék megemlítést tenni egy éve elhunyt testvérünk hozzátartozójának megemlékezésére, Nagy Albert testvérünk egy éve tért haza teremtőjéhez. Adjon az Isten vigasztalást a család és a gyászolók számára. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Csutorka Gábor és Kállal Inona Bíbor nevű gyermekét. A Szentlélek segítse a megkereszteltet és a keresztény család életét. Szolgálatát. Szeretettel ajánlom testvérek figyelmében azt, hogy szombaton 29-en délután 4 órától kezdődő alkalmunkat, melynek keretében közösen megnézünk egy gondolatébresztő filmet, és beszélgetnénk róla, egy kicsit a közösség építés erejével is élve, és mindenkit várunk ez alapján a gyülekezeti termünkben, amit most készült el. Kedves testvérek, lassan gondolkoznunk el a hálaadó Isten tisztelet megszervezésére, és főtiszteletű Balogh István püspök úr ige hirdetésével megköszönni azt az áldást, és azt a gondoskodást, amit az egyházkerülettől, illetve a Magyarország kormányától is kapva a templom felújítás és a gyülekezeti ház felújítása megtörtént. Presbiteri gyűlés keretében fogunk erről majd egyértelműen elirányzatot tenni, de mindenképpen már most jelzem, hogy a testvérek segítségében maximálisra számítunk. Iratterjesztésünkben kapható a Zsinat által kiadott új énekeskönyv, hitmélyítéleteink, és szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmében minden olyan kiadványt, amit kérnek, természetesen beszerzünk. Kedves testvérek, az évek során minden presbiteri gyűlésről, legalábbis mióta gondolati szolgálatunkat megkezdtük, tájékoztatjuk a gyülekezetet. Az a vélemény megmaradt, hogy a gyakorlatilag mindenről tudnia kell a gyülekezetnek. Elsőképpen a 2021. november 16-ai presbiteri gyűlés hitelesítése történt meg. A következő napirendben a 2021. évi elszámolás, megtárgyalása történt és annak az elfogadása, ebben az árszámadás, pénzkészletjelentés, beszámoló vagyonmérleg, vagyonleltár, cselekedési jegyzőkönyv, illetve kanonikai vizitációs jelentésnek a megbeszélése és elfogadására került sor. Ezen a presbiteri gyűlésen Kinyi Tamás vezető lelkipásztor és Kósa Márk beosztott lelkész járandóságára szóló határozatot hoztuk meg, és létrehoztuk a 2022. évi díjlevelet, és itt tárgyaltunk be a 2022. évi költségvetést is. A 2022. évi választói névjegyzék is elfogadásra került, és mivel hogy a választói névjegyzéket az előzetesen megküldött e-mail, illetve a kifüggesztések után 167 taggal fogadta el a presbitérium, és elrendelte, hogy az egyházmegye felé törvő felterjesztését és a választói névjegyzék kifüggesztését rendelte el. Elfogadtuk a missziói munkatervet 2022-re. Itt azért egyértelműen a munkaterv pontjain a járványhelyzet intézkedések figyelembe lettek véve, és minden tekintetben arra elhatározásra jutottunk, hogy fönntartjuk ezeket a járványügyi intézkedéseket, tehát az ozongenerátoros fertőtlenítés, és mindenképpen betartjuk azokat a szabályokat, amivel a biztonságos és egészséges életmódot tudjuk itt olyan formában tenni, hogy nem fogunk ellenetenni a vírus helyzetnek. A gyülekezet álló feladatokról beszéltünk, és nagyon fontos dolognak tartottuk azt, hogy minden hónapban fog találkozni ezentúl a presbitérium. Másfél év múlva presbiter és főgondnok választása kerül sor a gyülekezetben. Bízunk benne, hogy nem kell hamarabb választásokat kiírni, és nem lesznek problémák. És nagyon fontos, hogy beszéljünk egymással, és beszéljünk a gyülekezettel. Keressük a gyülekezettel való kontaktust, és gyakorlatilag elindíthassuk azt a folyamatot, hogy megfelelő időben, megfelelő személyekkel, megfelelő előjárók kiválasztásával, amelyet ugye Isten választ ki közülünk természetesen, el tudjuk kezdeni majd a folyamatos munkának a folytatását. Ugye örömmel jeleztük, ugye, hogy az elmúlt időszakban, ugye előtt mondtam december 19-e Isten tiszteleten is, hogy most folyazik be három pályázatnak a lezárása, éppen a 15 millió forintos állami, illetve a egyházmegyei támogatás lezárása folyik jelenleg. Ezt a héten szeretnénk lezárni, és itt ugye jeleztem, hogy a templomtorony állapota tragikus állapotban van. Ebből adódóan mindenképpen pályázat és egyházmegyei vezetők megkeresését írt elő a presbitérium. Fontos kérdésnek írták elő azon kívül az, hogy össze kell írjuk azokra a problémákat, ami a templomnál van, hogy a kihangosítás és az online közvetítésnek a rendbetétele egy nagyon fontos feladat a közeljövőben. Erről presbiteri határozat is van, és erre megkerestük azt a két testvért, aki meg van ebben bízva, és ezen kívül a testvérgyülekezeteknél, tehát a budai gyülekezetnél, a katolikus gyülekezetnél a műszaki megoldásokat megnézzük, és ami templomunkra lehetséges, akkor ezt megpróbáljuk valamilyen módon a hangosítás és a közvetítés műszaki megoldását rendbe tenni. Szeretett testvéreim, évet indítottunk, és hálás szívvel köszönjük azokat az imádságokat, amelyek közösségünkért szóltak. Ez a legfontosabb minden időben, ezzel ne hagyjuk fel, gyülekezetünk mind lelki és fizikai épüléséhez erre a legnagyobb szükség van. Imádkozunk közösségünkért, megújulásunkért, odaszántságunkért. Külön köszönöm most is a gyülekezetnek a lelkipásztorért és családjáért, a szolgálótestvérek szolgálataért, a rendszeresen imádságban hordozzák, és most is ugye tudják, hogy ez a következő egy hónapban beosztott lelkész testvérünk, de igen komoly feladatok várnak, imádkozunk testvérünk szolgálatáért is. Köszönjük azoknak a testvéreknek a támogatását, akik a járványhelyzetből függetlenül is, nem csak imádságban, hanem anyagilag is hozzájárulnak fennmaradásunkhoz. Ahhoz, hogy ezt az új gazdasági évet és új lelki évünket gyülekezetként el tudjuk kezdeni, szükség volt az előző év lezárására. Mint mondtam, hálaadással történt ez meg, és hálát adok most is, hisz gyülekezetünk fennmaradt ebben a nehéz helyzetben, és nagy áldás, hogy itt vált meg velünk közösen, és örülök, hogy kezet szólíthatok önökkel és köszönthetem Önöket. Köszönünk ezt Úrnak. Mennyei édesatyánk! Istenért megadtad a számadás és az újrakezdés idejét kegyelmedből. Visszatekinthettünk az elmúlt esztendőre, és háladással állapodhattunk meg, hogy érdemeink fölött adtál bőséget, segítséget meg bennünket minden dolgunkban. Ha próbát hordozunk és hordoztunk, annak terhét, fájdalmát te enyhítetted és te enyhíted most is, Uram. Hozzáfohátkozva gyülekezetünket a te jóságos kezedbe helyezzük. Nem tudjuk, hogy mit rejtenek a napok, de hiszük, hogy mindenben te maradsz a segítségünk. Eléd járulunk alázatos lélekkel, és azt kérjük, hogy Krisztus érdeméért hallgass meg könyörgésünket. Uram, köszönjük, amit adsz nekünk, és amit kérünk, de csak azt add meg, Uram, amit te jónak látsz. Szent lelkeddel taníts bennünket, hogy megismerjük, meglássuk cselekedeteinket, értelmét életünknek. Vágyainkat mennyei akaratodon keresztül történjen meg, hogy ne önzésből, számításból és ne elteltségből fakadjon. Megbocsátó kegyelmet formáljon bennünket ez évben is, hogy megbocsátókká tudjunk válni minden kapcsolatban. Békességet vezessen minden békességre és béketűrésre. Mindenek fölött való szereteted ösztönözzön minket a szeretet parancsa szerint járásra, és áld meg az új esztendő minden napját, hogy meglássuk benne mindenünk megvan, amire szükségünk lehet. És ezt mind köszönjük néked, Uram. Uram, vezess bennünket az esztendőre visszatekintve, hálát adva a múltért neked, és adja állát, hogy ezt az évet is tisztességben, becsületben, a te dicsőségedre tudjuk szolgálni. Amen. Szeretett testvéreim, egyetlen egy hirdetni való volna még, hogy a júniusban Márkaházán csendes napokra készülünk. Megkezdtük az előkészületeket. Jövő hét folyamán előreláthatólag a egyházkerülettől megkapjuk azokat a előírt dokumentumokat, le kell adni, de most már szerencsénk van, csak egy személyigazolvánnyal kell megjelenni, nem kell egy teljes prospektust vinni. És ha a járműi intézkedések ugye leírásával megvan, akkor pontosan tudunk készülni összegszerűben is, és szabályszerűségben is, hogy minden rendben legyen júniusban. A gyülekezetnek áldást és békességet kívánok.
Köszönjük szépen gondok úr szavait, és folytassuk Isten tiszteletünket a 300-as énekkel a régi énekeskönyvben. Az új énekeskönyvben ez pedig a 727-es számú énekünk, ennek az első három versét énekeljük.
Lelkem drága Jézusom, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a víz a tengeren. Rejtse, rejtse, itt ne hagyj, míg eláll a fergeteg. Ságos révet adj.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumának 4. részéből, a 4. verstől a 30. versig. Jézusnak Samárián kellett átmennie. Így jutott el Samária Sikár nevű városába, közel ahhoz a helyhez, amelyet Jákob a fiának, Józsefnek adott. Ott volt Jákob forrása, és Jézus az utazástól elfáradva leült a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, s Jézus azt mondta neki, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony azt kérdezte tőle, zsidó létedre hogyan kérhetsz inni tőlem, amikor én samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem érintkezhettek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki mondja neked, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Azt mondta az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, honnan vennéd az élő vizet? Te talán nagyobb vagy atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, csak úgy, mint fiai és jószágai? Jézus így válaszolt neki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Aki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Mert az a víz, amelyet én adok, örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Mire az asszony ezt mondta neki? Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne járjak többet ide meríteni. Ezt válaszolta Jézus, menj, hívd a férjedet, és jöjj ide. Az asszony így szólt, nincs férjem. Jézus ekkor ezt mondta neki, jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ebben igazat szóltál. Az asszony így válaszolt, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus azt mondta neki, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk. Azt mondta neki az asszony, tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és amikor ő eljön, mindent megjelent nekünk. Jézus ezt válaszolta, én vagyok az, aki veled beszélek. Közben megjöttek a tanítványai, és csodálkoztak, hogy egy asszonnyal beszél, de egyikük sem mondta, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Akkor az asszony otthagyta a vizes korsóját, elment a városba, és azt mondta az embereknek, gyertek, lássatok egy embert, aki mindent megmondott nekem, amit cselekedtem. Vajon nem-e ez a Krisztus? Kijöttek azért a városból, és oda mentek hozzá. Eddig Istenünk ígéje, gyertek testvéreim, fennállva fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a vasárnap üzenetét. Köszönjük, hogy ismét összegyűlhettünk, és hogy arról szeretnél bennünket tanítani, hogy nálad örök élet folyamai vannak. Hogy amit az életünkbe keresünk, az az üresség, az nálad található meg. Köszönjük, hogy mindannyiunk ki ez az üdvösség, hogy nem csak Izraelben, hanem a világ minden táján imádnak téged, mert te megszabadítottál bennünket. Köszönjük neked a szeretetedet, amelyet megmutattál a te fiadban. Áld meg a gyülekezetünket, áld meg a szolgálókat. Kérünk téged azokért a gyászoló testvérekért, akik szomorúságot hordoznak a szívükben. Légy mellettük, akkor is, amikor emlékeznek. kérünk téged a betegekért is, hogy azokért, akik karanténban vannak, vagy betegség, koronavírus szövődményeitől szenvednének, őket is gyógyítsd meg, és vedd körül a te áldó kezeddel. Áld meg gyülekezetünket, áld meg gyülekezetünk lelki pásztorát, a családját, és te légy a mi őriző pásztorunk, és add, hogy az igéd üzenete ma is ismét gyümölcsöt teremhessen a szívünkbe. Amen. Testvérek, ige hirdetése előtt a már megkezdett 227-es számú éneknek a negyedik versét énekeljük. A régi énekeskönyvben ugye a 300-as. Kegyelem vagy égi jó.
Kegyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltörül, hagyd, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. Életkút vagy lüktetés, víz merítni drága hely. Ó, búzogj fel bennem is, örök lét felé emelj.
Isten ígéjét olvasom közöttetek, testvéreim, a 42. Zsoltár 2. és 3. versét. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyó vízhez, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, felolvasott lekciónkban két szereplőnek találkozásáról hallhattunk. Egy olyan találkozásról hallhattunk, amely egyikük életét gyökeresen meg is változtatta. De kiket is látunk itt egymással szemben? Ki ez a két ember, akik találkoztak? Először is nézzük meg ugye Jézust, hogy éppen milyen helyzetben volt. Ugye tudjuk Jézusról, hogy ő valóságos Isten és valóságos ember, és a valóságos emberi voltáról olvashatunk itt, hiszen azt olvassuk, hogy elfáradt, hogy megszomjazott. Hosszú út során voltak a tanítványokkal, Júdeából Galileába szerettek volna eljutni, és ehhez keresztül kellett menni Samáriának a földjén. Ezt gondoljunk csak bele, hogy ez egy igen hosszú út volt. Ráadásul ők nem kerülték meg Samáriát, mint Izrael többi, tehát Izrael népének a többi tagja, hanem ők keresztül mentek ezen a földrészen. És azt is olvassuk, hogy egy Sikár nevű város közelében egy kútnál álltak meg, amit Jákob kútjának hívtak, és itt telepedtek meg a nagy fáradtságban. Tanítványok elmentek ételért ebbe a városba, addig Jézus pedig ott maradt a kútnál. De mivel ő semmit sem tesz céltalanul, ezért tudta jó, hogy neki ott lesz szükség rá. Tehát, hogy őre ott van szükség, ott kell maradnia. De mégis ilyen emberi jelzőket olvasunk itt róla, hogy egyedül volt, magányos volt, ugye a tanítványok elmentek, azért sokat kellett utazni abba a városba is, megszomjazott, elfáradt. Ráadásul ott volt egy kút mellett, de még meg is nehezítették a dolgát, mert nem volt nála olyan merítő edény, azt olvassuk, amely által meríthetett volna ebből a kútból. Tehát ott volt mellette a kút, és nem jutott hozzá mégsem. és a helyzetük nehezítéséhez, Jézusnak is és a tanítványok helyzetének a nehezítéséhez hozzátartozott az is, hogy most ők zsidó ember létükre Samária földjén jártak éppen. És egy már megelőző Isten tiszteleten az irgalmas samaritánusról szóló prédikációban már megemlítettem, hogy mi is volt ez az ellentét, de ismét elmondom. Az történt régen, Izraelnek, a történelmének egy sötétebb pillanatában, amikor Asszíria elfoglalta, végig gázolt úgymond egész Izrael földjén, akkor sokakat fogságba vittek el. És így történt Samária területén is, hogy elvittek több embert fogságba, és az asszír birodalomnak az volt a módszere ilyenkor, hogy meggyengítse a népnek az identitását, azért vitte el a fogságba onnan az embereket, általában az értelmiségi embereket, hogy oda költöztessenek helyükbe más népekből származó embereket. Ugye ennek, mindennek az volt a célja, hogy az a nép, amelyet elfoglalnak, az meggyengüljön a népi öntudata, az összetartása. És így történt Samária területén is, hiszen ott a betelepített emberekkel, a betelepített különböző népekkel, Izrael népe, akik ott maradtak azon a földön, elkeveredtek. Tehát mondhatni, hogy a samáriaiak egyfajta keverék népnek számítottak. És volt egy ősi ellentét, egy ősi gyűlölet magukat igazi izraelitának való nép között, és a samáriaiak között, és ez még Jézus korában is továbbra is fennállt. Ráadásul annyira nem kedvelték az izraeliek ezt a helyet, hogyha keresztül kellett volna utazniuk Samárián, úgy, mint most az igében Jézus és a tanítványok, akkor ők megkerülték ezt a földrészt, csak hogy ne kelljen keresztül menni rajta, nehogy összetalálkozzanak véletlenül egy samáriaival. Viszont itt fordult a kocka az ige szakaszban, mert azt olvassuk, hogy Jézusék voltak ott zsidó ember létükre Samáriában, tehát most ők voltak nehéz helyzetben. Most ők voltak az, akiket kinézhettek. Ők voltak, akiknek mondhatták volna azt, hogy nem segítünk nektek, mert mindig kinéztek bennünket, mindig elkerültek bennünket. Tehát most itt őket nem látták szívesen. És itt jön képbe az ige szakaszunknak a másik úgymond főszereplője, a samáriai asszony. És a helyzetükben, ha Jézussal összehasonlítjuk, milyen sok különbség van. Ő mindennapi munkáját végzi, nem hosszú útról, pihen meg itt a kútnál. Ő ott lakik a közelbe levő városban, ebben a Sikár nevű városban, nem távol, nem vándorol. Ő is a kúthoz megy, de viszont neki van merítő edénye. Tehát minden eszköze megvan arra, hogyha éppen ott lenne valaki, akinek nincsen, mint Jézus, éppen itt a szige szakaszban, akkor tudjon neki segíteni. Tehát első hallásra, első olvasásra úgy tűnhet nekünk, hogy itt Jézus az, aki segítségre szorul, mert szomjas, mert fáradt, és azért szól oda az asszonyhoz, hogy adj innom. De milyen jó, hogy megtette, mert akkor, ha nem szól hozzá ehhez az asszonyhoz, ha csak elkerülik egymást, akkor a beszélgetésük nem folytatódott volna. Tudjuk Jézusról, hogy János evangéliuma azt is írja róla, hogy ő maga volt a megtestesült ige, földön megtestesült Isten. És azt is tudjuk, hogy ha valaki vele találkozik, mai világunkban is, az ő vele való találkozás, az nem marad változások nélkül. És egy másik fajta szemmel is lehet erre a történetre nézni, erre az ige szakaszra, hogy itt Jézus és az asszony találkozásában Istennek és a tőle elszakadt embernek a találkozását láthatjuk. Tehát olyan, mintha ez az asszony az egész emberiséget képviselné, akik a bűneset miatt elszakadtak Istentől, de mégis vágyakoznak arra, hogy segítsen nekik. Tehát kiszorult igazából segítségre, Ezt ugye megtudtuk az ige szakaszból, hogy igazából Jézus segített ennek a samáriai asszonynak. És az, amikor hozzászólt, hogy adj innom, ez olyasmi volt, mint Zákeusról szóló ige szakaszban, amikor Zákeus, a vámszedő, a bűnös, felmászott a fára, hogy jobban lássa Jézust, mert alacsony volt, és ugye Jézus odaszólt neki, hogy gyere le a fáról hamar, mert nálad kell megszállnom. Tehát, hogy ott is elmondta Jézus, hogy neked van szükséged Zákeus segítségre, ezért most nálad fogok megszállni, nálad kell megszállnom. És ez is ugyanilyen volt. Csak ott, csak annak az asszonynak mondta, hogy adj innom, ezzel jelezve, hogy tudta, hogy neki van szüksége ott segítségre. És ezért nem is meglepő, hogy ez az asszony meglepődött. Meglepődött, hiszen hallottunk erről a samáriaiak és az izraeliek közötti feszültségről, és Jézus szinte mondhatni, hogy az összes korabeli feszültséget, ellentétet átlépte ezzel, amikor megszólította ezt az asszonyt. Hogy miért is? Ugye beszéltünk erről, hogy mennyire nem kedvelték egymást ez a két nép, de ráadásul volt egy társadalmi törvény, hogy férfi asszonyt nyilvános helyen nem szólíthatott volna meg így. Nem lehetett volna így beszélgetniük. De ő megszólította, hogy adj innom. És ebben van benne a másik meghökkentő dolog, hogy inni kért egy samáriaitól. Mert ők azt tartották, hogy a samáriaiak, mivel a pogány népekkel elkeveredtek, kevert nép volt, ezért tisztátalan népnek számítottak. És ha csak hozzájuk értek, ha csak bementek a házukba, ha csak megkóstolták az ételüket, vagy mondjuk a vizüket, akkor onnantól az az ember is tisztátalannak számított, tehát erre a tisztátalanságra úgy tekintettek, mint egy betegségre, mint mondjuk a himlőre, vagy amit el lehet kapni így érintés által is. De Jézus mindegyik távolságot átlépte ezzel az egyszerű megszólítással, amikor inni kért. Azért, mert annyira szerette ezt az asszonyt, látta, hogy szüksége van a segítségre. Jézus tovább próbált beszélni ezzel az asszonnyal, ezért elmondta neki, hogy ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki inni kér tőled, akkor te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Itt még ugye az asszonynak úgymond nem esett le, hogy Jézus a messiás, hogy Jézus a megváltó, és hogy itt nem igazi vízről, igazi szomjúságról van szó, hanem az örök életről beszélt itt neki Jézus. És ezért is csodálkozott el azon, amit mondott, hogy itt élő víznek a forrásáról beszélt. Ez a kifejezés, hogy élő víz, ez azt jelentette akkoriban, hogy mozgó víz, mert minden, ami élt, az mozgott. Tehát ez egy forrásvíz, egy folyóvízt jelentett. És ugye hol voltak? Egy kútnál voltak, ami egy ciszterna, egy helyben levő víz. És itt Jézus ilyen meghökkentő dolgokat beszél, hogy majd én adok olyan élő vizet, olyan forrásvizet, amelytől soha nem leszel szomjas. És nem lehet rajta elcsodálkozni, hogy a nőben valószínűleg ilyen gondolatok üthették fel a fejét, hogy most mit akarhat ez az ember, nincs is merőedénye, nekem van merőedényem, egy kútnál vagyunk, honnan fog itt forrást fakasztani. Tehát valószínűleg úgy nézett Jézusra, mint aki bolondságokat beszélt. Sokszor, amikor arról van szó, hogy az életünkben valaminek meg kellene változni, akkor mi is így viszonyulunk Jézushoz. Amikor üzen nekünk többször valamit, hogy valami már egy ideje, régóta változtatnunk kellene, régóta mérgezi az életünket, mi sokszor ugyanilyen bolondságnak vesszük. Nem akarunk rá figyelni, nem akarunk rá hallgatni. Hát még nem akarunk változtatni sem rajta. Jézus viszont továbbra is türelmes. Türelmes akkor és ma is. Hiszen tovább folytatta az asszonnyal való beszélgetését. Azt mondta, hogy aki ebből a vízből iszik, az megszomjazik, amikor a Jákob kútjára nézett. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik. Ebben a mondatban itt érzékelhető, hogy itt egy teljesen másféle szomjúságról van szó. Itt a nő először azt gondolta, hogy arról van szó, hogy tényleg egy olyan mágikus erejű vizet fog itt fakasztani, amiből, hogyha ő inni fog, akkor soha többé nem lesz szomjas. De ugye itt egy sokkal nagyobb, sokkal másfajta szomjúságról volt szó. Ezt a mai világunk úgy hívja sokszor, hogy kiüresedettség, vagy kiégés, vagy hiány, amikor hiányzik valami. Amikor nem tudok semmivel se megelégedni. Amikor elérek kitűzött célokat, mégsem tölt el boldogsággal, hanem hajszolom a következőt, és így tovább. Tehát egy olyan érzés, mintha mindig hiányozna valami. És ugyanerről a hiányról, ugyanerről a vágyakozásról beszélt a textusként felolvasott ige szakasz is a Zsoltárból. Ezt felolvasom újra, ez így hangzott. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem. Az élő Isten után mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Ez a Zsoltárosnak egy teljesen őszinte megfogalmazása erről az Isten felé, Isten iránt való vágyakozásról. És nagyon érdekes, hogy vannak ilyen énekeink is, amelyek erről a Zsoltárról szólnak, ifjúsági ének is, és valószínűleg az emberekben, amikor ezt hallják, kialakult egy ilyen szép kép, ilyen már-már romantikus kép, hogy ott a szép patak vagy forrásvíz, és akkor ott sétálgat a szarvas, és kívánkozik a vízre, amely ott csillog, és közben meg pont, hogy az ellentétjét érezhette a Zsoltár írója, amikor ezt írta. Tehát inkább valahogy úgy kell elképzelni, hogy ott egy szarvas, aki majdnem szomjan hal, és úgy megörül annak a forrásnak, hogy rohan oda, hogy ihasson végre. Mert ha nem tenné, akkor valószínűleg elveszne, elpusztulna. Tehát a Zsoltáros ez valószínűleg ezt élte át, ezt az elhagyatottságot, ezt a hiányt, ezt az Istentől való elszakadtságot. És hogy miért? Ugye a bűnei miatt. Azért, mert nem tudott velük megbékélni, nem tudta őket rendezni. A múltnak a bűnei fogva tartják, és lehet, hogy nem is tud róla, egészen addig, amíg Jézus el nem juttatja őt a felismerésre. Ennek a vágyódásnak, amelyről a Zsoltáros is beszél, ennek a forrása ott van, hogy Isten az embert arra teremtette, hogy vele legyen kapcsolatban. És a bűn ugye ezt megszakította. És ezért vágyódik az ember mindig vissza Istenhez, csak nem mindig talál vissza. Jézus Krisztus pedig azért küldte Isten, hogy ezt a kapcsolatot helyrehozza. Úgyis lehet mondani, hogy ő az a híd, amely összekapcsolja újra Istent és az tőle elszakadt embert. A forrás képe, amelyről itt Jézus beszélt, tehát az örök életről beszél nekünk is, arról beszélt ennek az asszonynak, de ő még ezt abban a pillanatban még nem tudta felfogni. Ugye mondta is, hogy Uram, add azt a vizet nekem, hogy ne szomjazzam meg, ne kelljen többet ide járnom meríteni. Gondolta magába, hogy hát, hogyha ezt meg tudja tenni ez a férfi, ezt a csodát, akkor tegye meg, legalább egy fizikai gonddal kevesebb lesz az életemben. Akkor, ha valóban megtörténik, akkor többet nem kell ide járnom a kúthoz. És ma is sokszor gondolkozhatunk így Istenről, hogy ő azért van, hogy a mi szükségünket ellássa. Ha valamiben hiányt szenvedünk, azt akkor küldje el nekünk itt a földön. Beteg valaki, akkor azonnal történjen meg a gyógyulás. Nincs pénze valakinek, akkor hirtelen a semmiből essen az ölébe egy csomó pénz. Vagy nincsen lakása valakinek, akkor kapjon valahonnan. Mint hogyha Isten azért lenne, hogy ilyen értelemben oldja meg a problémáinkat. Pedig nem erről van szó, nem ezt a hiányt akarja ő betölteni, amelyet itt a Földön szenvedünk el. Természetesen, hogyha szükségünk van rá, és ez ő akaratába beletartozik, akkor segíthet ezekben is, de itt nem erről a hiányról van szó, hanem arról, amelyet csak Jézus tud az életünkbe betölteni. Jézus tudta, hogy ennek az asszonynak mi hiányzik az életéből. Viszont, ahogy említettem, előtte rá kellett ismernie ennek az asszonynak, hogy milyen bűnökkel is küzd az életében. Tehát szembe kellett néznie magával, szembe kellett néznie a saját bűneivel, azokról, amelyekről lehet, hogy nem is beszélt sose senkinek. Valószínűleg a városban, abban a Sikár nevű városban mindenki tudta róla, hogy volt már 5 férje, és most is együtt él valakivel, de lehet, hogy ő nem tartotta ezt rossznak, nem tartotta ezt bűnnek, vagy egyáltalán nem is beszélt róla. Életének a nagy kudarca, a nagy fájdalma került akkor napfényre. És mindezt miért csinálta Jézus? Azért, hogy ráismerjen, hogy min is kellene változtatnia. Hogy ráismerjen, hogy mi is az, amelyről sosem beszél. Amit nem tudna senkivel sosem megbeszélni, mégis ott van, és folyamatosan mérgezi az életét. Jézus szeretne a mi életünket is helyreállítani, szeretne nekünk is segíteni. Szeretne minket is rávilágítani arra, hogy min is kellene változtatnunk. Mert addig, amíg nem ismerjük fel, hogy min kellene változtatni, addig nem tudjuk komolyan venni az értünk hozott áldozatát sem. Addig nem tudjuk a kereszten értünk hozott áldozatát a magunkénak tulajdonítani. Közben pedig ott lesznek ezek a bűnök mindig, és az életünket belülről folyamatosan mérgezni fogják. És sokszor ez a bűn, ez a kudarc, ez a valami, amit elrontottunk az életünkben, ez az, amivel megpróbáljuk betölteni azt a hiányt, azt az ürességet, amelyről szó volt, amikor a Zsoltárról beszéltünk. És hogy mik lehetnek ezek a dolgok, amivel megpróbáljuk betölteni az Isten formájú ürességet az életünkben, például az önimádat. Amikor nagyon büszkék vagyunk magunkra, nagyon szeretnénk, hogy szeressenek bennünket, de aztán elérjük, és látszólag ez meg is történik, és mégse leszünk utána boldogok. Mindig újra és újra vágyunk tovább. Ilyen lehet a munka, a karrier, a pénz is. Azt gondoljuk, hogy ha elérünk valamit a munkahelyen, egy előléptetést, akkor attól boldogabbak leszünk, de nem, mindig tovább szomjasak maradunk, mindig újra és újra vágynánk, és mégsem leszünk boldogabbak. Vagy ilyen lehet az új dolgoknak a felhalmozása is. Hogy azt gondoljuk, hogy ha veszünk mindenből mindig a legújabbat, a legkorszerűbbet, akkor azzal az örömünk is teljes lesz, és mégsem. Előbb-utóbb az is elavul, és aztán megint szükségünk lesz a következőre is, és attól sem leszünk boldogabbak. És miközben megpróbáljuk betölteni a bennünk tátongó Isten formájú ürességet ezekkel a dolgokkal, azon kapjuk magunkat, hogy még tovább egyre jobban és jobban szomjasak leszünk. És ezt példázta ennek az asszonynak is az élete. Mert arról, hogy vele mi is történhetett, arról csak ennyit tudunk, amit az igében is olvastunk, amit Jézus mondott, mert ő ismerte, hogy volt már 5 férje, és most is együtt él valakivel, de ő már nem számít a férjének. Vajon ez az asszony, ha belegondolunk, akkor ő vajon mit kereshetett, hogy ezt az Isten formájú ürességet, ezt a vágyat kielégítse? Arra lehet itt például gondolni, hogy lehet az őszinte szeretetet, az őszinte ragaszkodást kereste, mindegyik kapcsolatában, és mindig újra és újra kudarcot vallott. És mindegyik kudarc oda vezette, hogy a szíve egyre keményebb lett, egyre jobban bezárkózott. És végül pedig, ugye olvassuk ezt, hogy most együtt él valakivel, aki már nem a férje, valószínűleg egy ugyanilyen tönkrement életű emberrel összeállt, hogy egymást úgymond segítsék. Jézus a mi életünkben is rámutathat erre a szomjúságra, arra, ami hiányzik nekünk. De előtte ugye figyelmeztet bennünket, eljuttat arra a felismerésre, hogy rájöjjünk, hogy mi is mérgezi az életünket, mi is kellene változtatnunk igazán. És hogyha eddig eljutunk mi is, és Jézus segítségével változni fogunk, akkor bizony a mi életünk is meggyógyulhat. Ez a samáriai asszonynak is az élete teljesen átváltozott a Jézussal való találkozás után. Ugye azt olvastuk, hogy leborult, imádta Jézust, és utána elrohant, hogy hírül vigye mindenkinek azt, ami vele történt. Jézus ma is azt üzeni nekünk, hogy aki szomjúhozik, az jöjjön hozzám, és igyék. Mert valóban, valóságosan nála vannak az örök életnek a folyamai. És mivel is ért véget az ige szakaszunk, mi lett az eredménye mindennek a beszélgetésnek? Az, hogy az asszony élete megváltozott, nem maradt ugyanolyan. Ugye olvassuk is, hogy annyira fontos volt ezt az üzenetet, amit ő kapott, hogy itt van a megváltó, a messiás, akit a samáriaiak is ismerhettek, hogy ő vele találkozott személyesen, mindent tud róla, ez annyira fontosnak tartotta, hogy elmondja mindenkinek, hogy ott hagyta a korsóját is, ugye ezt olvassuk. És ebben benne van ez a lelkesedés, ez, hogy valami változás, valami fordulat történt az életében. És azok közé, az emberek közé ment vissza jó hírt vinni, akik valószínűleg őt ott a városban kiközösítették, vagy csúnya szemmel néztek rá, mert ismerték az életét, ismerték a múltjának a bűneit, nem tudtak e felett elnézni, nem tudtak rá másképpen tekinteni. De őt ez nem érdekelte, csak az, hogy ehhez az örök élet forrásához vigyen mindenkit, ahhoz az emberhez, ahhoz a megváltóhoz, aki őt is megszabadította. Tehát Jézus közelében a múltunknak a bűnei elhomályosodnak. Jézus nem úgy tekint ránk, mint mások. Nem nézi a múltunkat, nem azt nézi, hogy kik voltunk, hanem hogy kik lehetünk vele, kik lehetünk az ő segítségével. És a héten ökumenikus imahetünk volt, és a mai napon a záró napja ennek az imahétnek. És az utolsó napnak az ige szakasza az, amikor a napkeleti bölcsek, ugye a napkeleti bölcsekről szól az egész ökumenikus hét, más úton mentek vissza a hazájukba. Tehát nem mentek vissza Heródes király parancsára a palotába jelenteni, hogy hol volt a megváltó, hanem ők más úton tértek vissza, mert kijelentést kaptak. És ez nagyon szépen összefügg a felolvasott ige szakaszunkkal is, hiszen a Jézussal való találkozás az ő életüket is megváltoztatta, ezért már egy teljesen más emberként tértek vissza a városukba, ahogyan a samáriai asszony is. Hogyha egyszer bennünket is megszabadított Isten, akkor indítson ez minket arra, hogy mindig mellette akarjunk maradni. Emlékezzünk rá, hogy nála örök élet folyamai vannak. Amen. Testvéreim, úrvacsorára készülve énekeljük a 832-es számú ének első két versét. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Így kezdődik. Töltsd be küldetésed,
Mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagy az, ki népeket teremtett, senkit sem éjben, bűnben veszni el. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett. Lásd millióknak lelke megkötözve, rabláncként hordoz sötét bűnöket. Nincs kitől hallja megváltunk keresztje, mi gazdag élet kutya lett neked. Légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan is szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Pál apostol Korintusiakhoz írott első leveléből olvasom. Én az Úrtól vettem, melyet át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szól: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. Most pedig mindenki egy csendes percben imádkozzon Istenhez, köszönjük meg az ő kegyelmét, és bánjuk meg magunkban a bűneinket. Most pedig együtt az 51. Zsoltár szavaival fejezzük be imádságunkat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Testvéreim, helyünkről fennállva, egyházunk rendje szerint a következőket kérdezem tőletek. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna rajtunk, mindannyian elvesztünk volna a bűneinkben? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a kegyelmet, hogy ezért a kegyelemért hálából a teljes életeteket az Úrnak szentelitek, és az ő dicsőségének éltek. Én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és én, mint az Úrnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből Jézus Krisztus érdeméért. És fejezzük ki, egymás felé is kiengesztelt voltunkat, de a vírus helyzetre való tekintettel csak fejbúrintással burincsunk oda a mellettünk levőhöz. Foglaljuk el a helyünket, és a szokott rendben járuljunk az Úr asztalához. Mindkét padsort a fal felé hagyjuk el, és először hozzám jöjjenek a testvérek a kenyérért, majd ide középre gondnok úrhoz a borért, és itt középen menjünk vissza a helyeinkre. És először a nekem bal kéz felé eső oszlop jöjjön majd. Úrvacsorai énekünket, a már megkezdett 832-est folytassuk a harmadik versétől az ötödik verséig. Sion ébred, Jóáért mit tett a pásztor, csuda szerelem, földig hajolt, akárhozott világért, s meghalt a lant, hogy élhess odafenn, légy örömmondó, béke követ, hirdesd a szabadító elközelgetett. Keresztény testvéreim, így szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt elbocsátunk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett Jézus Krisztusban. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönjük, hogy az úrvacsora arra emlékeztethet bennünket, hogy Te valamikor Jézus Krisztusként az életedet adtad értünk, a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy az ige arról szólhatott, hogy az életünkben tátongó hatalmas nagy ürességet csak Te tudod betölteni. De mi azért vagyunk hálásak neked, hogy már megtaláltál minket, hiszen azért vagyunk most itt a Te házadban. És kérlek, Urunk, hogy adj nekünk erőt, hogy miután megtaláltál minket, mi nálad akarjunk maradni. Kérünk téged, hogy olyan buzgó szívünk legyen, mint a samáriai asszonynak, miután az ő élete megtért te hozzád. Köszönjük, hogy megtisztítasz bennünket. Köszönjük, hogy azt szeretnéd, hogy az életünk bűnei eltörlődjenek, semmivé legyenek. Köszönjük, hogy nem úgy tekintesz ránk, mint bűnösökre, mint rosszakra. Nem nézed a múltunkat, hanem azt, hogy hova is juthatunk el, de csak a te segítségeddel. Kérünk téged, áld meg a gyülekezetet, áld meg az elkövetkező alkalmainkat, és köszönjük, hogy ez a hét, az ökumenikus ima hét lehetett, testvérekkel közösen tölthettük, ad, hogy ezek a hetek elkövetkezendő években is jól sikerülhessenek. áldj meg mindenkit, áld meg a vasárnapunkat is, te légy a mi őriző pásztorunk. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Most pedig testvéreim, énekeljük el közösen a szózatot, és úgy fogadjuk Isten áldását.
Hozzádnak rendületlenül légy híve, ó magyar bölcsőd, az s majdan sírod is, mely világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, áldjon vagy verjen sors keze, itt élned halnod kell.
Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük el záró énekünket. A 778-as számú ének a kék ének, új énekes könyvünkben, viszont abban nincsen benne az összes versszaka. A további versszakai a barna énekeskönyvben, a 605-ös ének ez az ének, ebben megtalálhatóak, illetve ki lesz vetítve a többi versszak még. Tehát 778-as énekünk, mely így kezdődik, mint szarvas hűs vízforrásra.
Mint szarvas hűs víz forrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzá. Hisz pajzsod ő és támaszod, Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, sálával áldozó. Színezüst vagy szín, arany, ami kincs nekem, mit sem ér. Benne látom minden örömömet, te vagy az égi fény. Miért csüggedsz el én lelkem, hisz pajzsod ő és támaszod. Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, sálával áldozó.